Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a Keresztény Kultúra Blog második podcast adása, amelyben a gender kérdést járjuk körül. Ugye az előző adásban a női lelkészek helyzetével foglalkoztunk, és ott is előkerült, hogy a nemek közötti egyenlőtlenségek kérdését az egyházban sokszor összemossák a gender identitás, homoszexualitás kérdésével, és ezzel kicsit el is lehetetlenül az erről szóló párbeszéd. Ezért most szánunk egy külön adást ennek a kérdéskörnek, amiben körüljárnánk, hogy mennyire egyházi sajátosság egyáltalán ez az összemosás, külön kell ezeket a probléma halmazokat kezelni, egyáltalán mit jelent a gender, és a gender identitás fogalma, vannak-e valóban aggodalomra okotandó tendenciák, stb. Én Labolci Dóra vagyok, a Keresztény Kultúra Blog főszerkesztője, mostani beszélgető társaim Réz Anna filozófus, az Üvegplafon Blog alapítója, valamint szerkesztőtársam Nagy Szabolcs evangélikus teológus, aki egy tanulmányi ösztöndi során az Amerikai Evangélikus Egyházban is szerzett tapasztalatokat ebben a kérdésben. Azt gondolom, hogy elsőként talán jó lenne tisztázni, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak. Kezdjük a legelején. Mi a gender, a gender identitás, és milyen tendenciák, viták övezik ezeket a kifejezéseket?
Sziasztok! Én Réz Anna vagyok, és talán onnan, itt tényleg van egy ilyen nagy kacsvasz valójában ebben az egész történetben, de hogy egészen a közelmúltig, vagy az elmúlt pár évig azért nagyjából volt egy konszenzus azzal kapcsolatban, hogy a gender kifejezésen mit értenek az angol nyelven, és ugyanazt értettük rajta egyébként magyarul is, és ugyanazt értették rajta azok, akik a tudományos életben voltak, meg azok, akik a mindennapokban használták ezt a kifejezést, ha ismerték ezt a kifejezést, és ugye ebben az értelemben ugye a gendert a legtöbben társadalmi nemnek fordították magyarra. Ez a kifejezés valahonnan a 60-as évek végétől, tehát hogy az amerikai második hullámos feminizmustól datálható, és lényegében valami olyasmit jelent, hogy egyfelől egy embernek van egy biológiai neme, ez az esetek túlnyomó többségében férfi vagy nő, és van egy társadalmi neme, ami meg valójában egy olyasfajta, hogy is mondjam, egyfelől egy szerephalmaz, másfelől pedig egy olyan intézményes politikai rendszer, amelybe ezek a szerepek valamilyen módon beágyazódnak. És akkor ebből következően nyilván valami fajta szereposztás is, társadalmi szereposztás férfi és nő között. Tehát, és ebben az értelemben a gender az annyit szeretett volna mondani, hogy érdemes elválasztani azt, hogy vannak biológiai nemek, és érdemes elválasztani a társadalmi nemet, ami meg valami fajta, most leegyszerűsítve, társadalmi konstrukció, ami arról szól, hogy a nőnek meg a férfinek mi a dolga, hogyan kell viselkednie, hol a helye, milyen munkát vállalhat, hol jelenhet meg, ott milyen módon léphet fel, hogy a két nem hogyan léphet egymással interakcióba, stb. És hogy mindez a hihetetlen bonyolult kacsvasz, amiből felépül a társadalmunk, és alapvetően rányomja a bélyegét a gondolkodásunkra, meg az intézményrendszereinkre, stb. Ez nem következik a biológiai nemünkből. Tehát, hogy egész biztos, hogy abból, hogy mi van a lábam között, meg milyenek a másodlagos nemi jellegeim, abból nem lesz levezethető az, hogy mennyire lelkesen mosogatok, vagy hogy alkalmas vagyok-e arra, hogy közéleti pályára lépjek, vagy hogy jogomban lenne az, hogy a sötétedés után elmenjek futni annak a veszélye nélkül, hogy valaki megtámadjon. Tehát, hogy ez az, ami a genderhez tartozik, tehát ahhoz a társadalmi konstrukcióhoz, ahogyan mi a nemeket elhelyezzük a világban. És akkor azt hiszem, hogy azzal kapcsolatban kezdődhetett el valami kavarodás, vagy legalábbis amikor így diákaimmal beszélgetek, meg érdeklődőkkel beszélgetek, akkor gyakran felmerül, hogy akkor ez a kettővel válhat? Tehát, hogy lehet az, hogy nekem a biológiai nemem valami, és akkor a genderem az meg valami más valami. És akkor valójában erre mondjuk a második hullámos, vagy klasszikus feminizmus válasz az, hogy hát nem. Tehát, hogy igazából az, hogy én nő vagyok társadalmi értelemben, az azt jelenti, hogy mivel én biológiai értelemben nőként születtem, ez könnyen megállapítható volt a reproduktív szerveim alapján már a születésemkor, ezért engem ilyen és ilyen módon szocializált a környezetem, ilyen és ilyen módon beszéltek velem, ilyen és ilyen dolgokat vártak el tőlem, ilyen és ilyen dolgokat bátorítottak és büntettek, stb. És így váltam én nővé. Tehát, hogy ez lenne ugye az ötlet, és ebben az értelemben nem nem tudok nem nővé válni, amennyiben biológiai értelemben nőnek születtem. Az, hogy mit jelent nővé válni, az természetesen változhat egy társadalomban, hiszen a gender kifejezés bevezetésének pontosan az volt a lényeg, hogy rámutassunk arra, hogy ezek nem megváltoztathatatlan természeti tények, hanem olyan típusú társadalmi konstrukciók, amiken, hogyha akarunk, akkor mondjuk főleg kollektív cselekvéssel tudunk változtatni, hogy mit értünk nőn társadalmi értelemben. És akkor, ha viszont most már rátérünk arra, hogy mit jelent a nemi identitás, amire egyébként be kell, hogy valljam, hogy sokkal, tehát ezzel kapcsolatban sokkal bizonytalanabb vagyok, hogy ezt ki hogyan fogalmazza meg, talán majd tudtok segíteni. Az viszont valami olyasfajta dolgot jelent, hogy én minek érzem magam, vagy melyik nemmel azonosulok, vagy valami fajta szubjektív megélése, vagy nem megélése a nememnek, vagy a biológiai nememnek, vagy épp hogy valami fajta elidegenedés a biológiai nememtől. És akkor ebben az értelemben természetesen elképzelhető az, hogy valaki valamilyen biológiai neműnek születik, de más lesz a gender identitása. Ez történik jellemzően a transznemű emberekkel, akik valamilyen biológiai nembe születnek, de ezzel a nemmel nem tudnak azonosulni, hanem vagy egyik nemmel sem tudnak azonosulni, vagy a másikkal.
És egyébként hogyan állnak ehhez a... Tehát akkor mondjuk azt mondhatjuk, hogy valami lett ez a különbségtétel, amiben mondtad, hogy a klasszikus feminizmus azt mondja, hogy nem válik el, és van egy másik, mondjuk így halmaz, amelyik meg azt mondja, hogy de, ez elválhat. És hogy ez érdekelne, hogy milyen tudományos vita övezi ezt mondjuk a te területeden, és akkor ezt a téged meg arra kérdeznének, hogy egy házon belül kicsit ilyen amerikai-magyar összehasonlításba mi a helyzet ugyanebben a kérdéskörben.
Az, hogy mennyire feszültségben a feminizmusnak ez a most már azért többé-kevésbé tradicionálisnak mondható értelmezése a gender identitás egész fogalmával, szerintem attól is függ, hogy milyen szinten kezeljük ezt a témát. Tehát, hogy most arról beszélünk, hogy a feminista aktivizmus, meg mondjuk a transzaktivizmus, azok ütköznek-e egymással, tehát, hogy vannak-e olyan feszültségek, amelyeket meg kell oldani, szerintem lehetnek, és szerintem azon a szinten, tehát fogalmi szinten is ütközhet ez a két definíció, abban az értelemben, hogy én most ugye elmondtam, hogy a feminista perspektívából ugye van biológiai nem, meg társadalmi nem. És akkor, amikor mondjuk egy transznő azt mondja, hogy ő nő, és mindig is nő volt, akkor nyilván egy feministának elméleti szempontból az első kérdés az kell, hogy legyen, hogy jó, de milyen értelemben, vagy mit értesz ezen. Mert ugye, tehát biológiai értelemben nem értheti, tehát hogy ebben egyetértünk, hogy nem biológiai értelemben, nő, vagy legalábbis ez biztos, hogy nem volt rá igaz mindig is, és társadalmi értelemben sem nő a transznemű nők túlnyomó többsége, vagy hát azt is mondhatjuk, hogy egyik sem, például azért, mert nem szocializálódott annak. És amennyiben nem, ahogy mondani szoktuk, tehát nem passing, tehát hogy a környezete nem érzékeli őt nőként, akkor nem is fognak bele, tehát akkor nagy valószínűséggel nem olyan elbánásban fog részesülni a társadalomtól, mint egy nő, és akkor ebben az értelemben sem mondhatjuk azt, hogy az ő társadalmi neme az nő lenne. És akkor a kérdés az, hogy mi ez a harmadik értelem, mert hogy amire szerintem nem válasz az, hogy a harmadik értelem az, hogy nőnek érzem magam, mert ez még magában nyilvánvalóan nem mutatná azt, hogy ő nő. Tehát, hogy úgy általában nem szoktuk azt gondolni, hogy azért, mert valaki valaminek érzi magát, attól automatikusan az is.
Abban érzek ebben egy nehézséget, csak egy bekapcsolódva, hogy azt érzem, hogy ez egy helyzet, amiben most valahogy ki kéne silagizálnunk egy lehetetlen témát, egy rendkívül nehéz témát, amihez nem csak a biológiai nem csak a társadalmi nem csatlakozik, mert élesen összefügg a szexualitás és a szexuális identitás is, és összefügg a tehát, hogy ez az egész csomag, és ez így össze van ágyazva, ez minden hat mindenre, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy mondjuk, amit Magyarországon elképzelhetetlen sokaknak, de mi van, ha valaki más bőrszínű, mi van akkor, hogy hogyan működik tehát ez az interszekcionalitásnak ez a lága, és nem, és ki ismerhetetlen, és ez egy nagyon nagy nehézség, és mindenhol az. Tehát, hogy hiába van az, hogy az Egyesült Államokban most már sokkal nyíltabban beszélnek ezekről a dolgokról, vagy például a transzneműség kapcsán ugye újabb törvényrendelkezések alakulnak ki, vagy bármi ilyesmi. Egyszerűen nem lehet a végére járni, és nem tudom, hogy mikor lesz, mikor tartunk ott. És az a másik, amit akartam mondani, hogy szerintem sokan azt érzik a gender kapcsán, hogy ez egy új. Tehát, hogy ez így egyszer 60-as, 70-es években így gondolt egyet valaki, és akkor mikor ezek abszolút olyan dolgok, amik világ kezdete óta velünk élnek. Hiszik sokan szerintem, hogy a gender az egy ilyen új, random valami, amiről eddig soha nem volt szó, soha nem létezett, de most ki lett.
Hát nem, tehát megint csak attól függ, hogy melyik genderről beszélünk, igen, vagy nem tudom, tehát igen, hogy nem tudom, hogy lehet egy ilyen javaslatom, hogy szerintem akkor, tehát hogy valahogy így mondjuk azt, hogy nem tudom, hogy nem tudom, társadalmi nem, meg nem
igen,
identitás, vagy szóval, hogy valamilyen módon.
Ez ugye lényeg ennek a beszélgetésnek, hogy tudjunk úgy beszélgetni
igen.
Nőkérdésről, nem tudom, transzkérdésről, hogy ezt lássuk, hogy ezek ilyen különálló szeletek, amik nyilván így meg úgy összefonódnak, meg időnként átfedésben vannak meg, de hogy kicsit vessünk, vagy szabjunk át annak a típusú összemosásnak, ahogyan például az egyházban például a nőkérdés megjelenik, mert az amennyire ugye látjuk, tudjuk, tapasztaljuk, levelező listákon, kommentekben, internetes felületekben valamilyen úton, módon mindig bekerül ez a gender, vagy a nem tudom, feminista, vagy ilyen szitokszavak, amiből aztán rögtön következnek az egyes szülő, kettes szülőt Svédországban, rögtön következik a együtt kell majd pisilnünk.
Igen, vagy teljesen egy egyszerű, hogyha női lelkészeket szentelünk holnaptól, akkor hét végére már mindenki pedofillá válik. Tehát, hogy ezek az ilyen ugrások.
És hogy ez is egy kérdés, hogy hogyan látjátok, mert
hát és ennek
le kell választani egymástól ezeket a kérdéseket, és azért örülök, hogy ezt most behozod, Anna, hogy hogyan lehet ezekről a dolgokról úgy beszélni, hogy az emberek értsék, hogy mire beszélünk, mire gondolunk, anélkül, hogy senki ne érezze úgy, hogy egyébként ez egy, nem tudom, támadás, vagy egy gesztus az ő személyes érzéseire, vagy identitására nézve.
Ez pokoli nehéz kérdés, egyébként csak mielőtt válaszolok, még egy példát mondok, mert az például egy tök szép kicsúcsosodása volt, amikor egy ponton a kormány egyik képviselő azt mondta, hogy azért nem ratifikálják az isztambuli egyezményt, mert hogy abban is ez a gender van, és akkor majd lányok lesznek a fiúk, meg fiúk a lányok, ami azért volt egészen képtelen, mert az isztambuli egyezmény nagyon következetesen a társadalmi nemért értelmében használja a gendert, és nem a gender identitás értelmében, tehát hogy ott például egy teljesen tudatos csúsztatás volt, vagy hát nem fogom, őszintén szóval már nem emlékszem, hogy kimondta, és arról meg végképp nem spekulálnék, hogy ő olvasta ezt a dokumentumot, vagy sem, de hogy az a lényeg, hogy ott például nagyon egyértelmű volt, hogy valamit, ami egy nagyon tradicionálisan feminista indítatású, meg motivációjú szöveg, azt már ezen az alapon utasítanak el. De hogy megint csak, tehát az egyik kérdés az ugye a szétválasztás, és hogy bevallom őszintén, hogy én egyébként feladtam a harcot, mert nagyon régóta nem mondom azt, hogy gender egyáltalán, mert hogy annyira félrevezető. Tehát, hogy ebben az értelemben én ugye csak én a társadalmi nemekkel foglalkozom, engem a gender identity nekem nem témám, nem is gondolom, hogy kompetens lennék benne, nem is szoktam róla beszélgetni sokat, de hogy abban az értelemben mondhatjuk, hogy a gender identitisek jelen pillanatban ebben a nyelvhasználati kérdésben nyerésre állnak, hogy én már nem gondolom, hogy lehetne, tehát én már nem próbálom visszaszerezni a gender kifejezést a társadalmi nemekkel foglalkozó tudósoknak, mert szerintem ez a hajó így nagyjából elment. Nem kis részt egyébként pontosan ezek miatt a politikai ideológiai és sokszor az egyházból eredő.
Igen, ezt röviden elmondanám, hogy itt ugye főleg a Gabriela Kubinak a könyve terjedt nagyon egyházon belül, amiben ugye ez a tézismondat szerepel, hogy a gender a halál kultúrája, és mivel, hogy ugye férfi és férfi nő és nő, tehát azonos nemek közötti szerelmet is értelmezési keretnek tart, vagy nem tudom, és emiatt nem lehet összeegyeztethető a biblikus tanítással, ami pedig az élet továbbadásáról szól, és mivel férfi és férfi, nő és nő. kapcsolatából gyermek nem származhat, ezért a halálkultúrájának kell tekinteni, és ez olyan erősen működött mindenfajta egyházi közösségekben, hogy abszolút Magyarországon is, evangélikus egyházon belül is lehet látni ennek a jeleit az erről folyó párbeszédben. És igen, amikor ez elkezdődött, akkor még én is tudtam azzal érvelni, hogy de ez nem erről szól, hanem pont arról szól, hogy én nőként, te férfiként hogyan működsz szülőként, tanárként, hallgatóként, barátként, gyerekként, bármiként, és hogy ebben azért mondjuk így vannak megvizsgálandó pontok, tényezők, amik felvetik a társadalmi igazságosság kérdését, és a többi. És akkor ugye, igen, tehát azóta viszont, mondjuk tényleg én is ezt az elmúlt egy-két évben tapasztalom, nem nagyon tudtam hol elhelyezni ezt a tudást, amit én mondjuk a gender kérdésben, nem tudom, 4-5 éve ilyen-olyan egyetemi kurzusokon itt-ott magamra szedtem, hogy most már tényleg nem látom nélkül beszélni, hogy ezt az egészet magára ne rántsa az ember, akár úgy, akkor sem, amikor tényleg a lelkésznök helyzetével foglalkozna éppen.
Lehet ezzel kapcsolatban egy kérdésem? Mert hogy, tehát, hogy néha az az érzésem, tehát, hogy itt ugye mindig nagy, tehát hogy szerintem, vagy amit én ki tudok olvasni, de ti sokkal többet halljátok ezt a fajta szóhasználatot, meg ezeket a vádakat, de amit én ki tudok olvasni, és ami szerintem ilyen egyházi körökből néha megjelenik, akár a transzneműségről beszélünk, akár a homoszexualitásról, akár a feminizmusról, tehát a férfiak és nők közti társadalmi egyenlőségről, az valamilyen értelemben a természetellenesség vágyja. És hogy nekem néha az az érzésem, de tehát, hogy cáfoljatok meg, hogy ebben az értelemben azoknak, akik egyházi oldalról ezeket egy kalap alá veszik, végső soron lehet, hogy igazuk van. Tehát, hogy mármint, hogy az ő szempontjukból, vagy az ő kiinduló pontjukból, mert hogy, tehát, hogy akárhogy is vesszük, hogyha kimondjuk azt, hogy nagyon sok minden, amit a férfiak meg a nők csinálnak, az nem valami fajta természettől, vagy Istentől adott helyzet, hanem egy társadalmi berendezkedés, amit nem csak, hogy meg lehet, hanem sok szempontból meg is kell reformálni, és hogy ez szükségképpen együtt kell, hogy járjon azzal, hogy megváltozik a férfiak és a nők közötti társadalmi szereposztás. Plusz, ha hozzáveszünk a feminizmusnak azt az alaptételét, hogy a férfi meg a női feladatok meg szerepek, azok nem kiegészítik egymást, hanem egy hierarchikus viszonyban vannak egymással, tehát és ezért megváltoztatandóak, mert ebben a felállásban a nők alárendeltek, és a férfiaknak, akkor szerintem, tehát hogy ez valami olyasmi, amivel egyébként tud menni együtt a keresztény teológia? Tehát hogy azt gondolnám, hogy sok hívő ember számára az is természetellenes, hogyha azt mondjuk, hogy a férfi ne legyen férfi, a nő meg ne legyen nő. És bizonyos értelemben én nem gondolom, hogy lenne olyan feminizmus, ami nem mondaná azt, hogy a férfi ne legyen férfi, a nő meg ne legyen nő. Legalábbis a mai értésünk szerint.
Ez így van? Tehát egyébként ez most érdekel. Tehát, hogy a nő... De most ezt abban az értelemben értjük, hogy tehát a klasszikus.
Az a klasszikus szerepek szerint, persze, igen.
Hát szerintem egyébként igen. Pont az evangélikus teológia nagyon is képes arra, hogy kritikusan szemléljen olyan társadalmi megdönthetetlennek hitt intézményeket, amik egyszerűen alkalmatlanok arra, hogy együtt éljünk vele, hiszen a reformáció az eleve egy ilyen felismerésből indult. Most persze nem akarom azt mondani, hogy a nemi szerepek, vagy a szerep elvárások megreformálása kellene, hogy jelentse az új reformációt, de szerintem a potenciál az éppen a protestáns egyházakban megvan. Viszont, mintha emiatt az egész csomag miatt, amit érintettünk, nem lehetne valójában beszélni arról a kérdésről, amit az előző adásban is érintettünk, hogy mit várunk el nőktől, férfiaktól, mit gondolunk ezekről, hogy ne képzeljük mögé rögtön az egész világégést, És igen, ebben viszont igazad van, amikor így az van, hogy neked sokkal küzdelmesebbet, nem tudom, férfiként, nőként egyszerre sokkal több szerepben kell helytállnod, mert nem lehetsz most már csak anya, mert nem értek meg egy fizetésből, te meg nem lehetsz már csak a pénzt hazalapátoló apuka, mert azért nőnek ezek az elvárások, hogy apaként is legyél jelen, hogy ez sokkal megterhelőbb, tehát amikor ezeket egymásba kell valahogy mégiscsak igazítani, akkor de, igen, de szerintem nem egy házi sajátosság, bár valóban lehet, hogy ott erősebb a teremtettség rendjére hivatkozni.
Igen, csak ennyire
de
gondoltam.
Hogy igen, sokszor visszamenekülnek abba emberek, mert az ismerős, az biztonságos, abban tudunk visszanyúlni magunkhoz is, meg egymáshoz
igen.
is könnyebben.
Teológia tudományosságában érzek egy feszültséget, meg egy nehézséget ennek a feszültségek megoldását, hogy van egy társadalmi szempont a teremtés kapcsán, vagy hát van egy, tehát hogy megtörténik a teremtés, ami ugye röviden annyi, hogy felalakul egy rend, amiben ma élünk. Ezt Isten így odaadta, és bármire, ahogy fejlődött a társadalom, az Isten rendjébe így bele tartozik. És mi felismerjük ezt a rendet, okézzük, hogy oké, ez Isten rendje, és ami az okén túl megy, az már ugye, az már nem tartozik ebbe a teremtési rendbe. De ez lehet, tehát nem kell ilyen nagy, tehát hogy gondolkodhatunk bármilyen mondjuk bűncselekményben, az se tartozik bele ebbe a rendbe. Tehát hogyha valaki lop, vagy eltulajdonít valakit valamitől, az nem tartozik bele ebbe a rendbe, része ennek, de ez a jó rendben nem tartozik, inkább ez a jó szó, ez a jó rendben nem tartozik bele. És ugye így ez az egész gender ernyő fogalommal így ezek a kérdések, hogy ez ebben a rendben hogyan illeszthető bele, illetve az egyházi jó rend hogyan illeszthető vissza. És akkor szerintem ez ütközik ugyanebben a témában, hogy van egy olyan teológiai lát, ami viszont az egyénnel foglalkozik, tehát nem a társadalom, meg nem a világrenddel, hanem az egyénnel foglalkozik, mert igenis az egy teológiai alaptézis, hogy az ember viszont úgy van megteremtve, hogy arról Isten mindent tud. Tehát, hogy megvannak ezekhez a kellő bibliai alapvetések, hogy az embert Isten már jóval azelőtt teljes mértékben ismeri, amikor még csak meg sem fogant, vagy meg sem születik, vagy meg sem csinált valamit. Én azt látom, hogy a legtöbb nyugati egyháznak úgy alakul át társadalmi nemről alkotott véleménye, meg az emberi szexualitásról alkotott véleménye, hogy inkább előveszik ezt a teológiai hagyományt, és főleg arra fókuszálva, hogy mi nem tudjuk, hogy például te milyen vagy. Nem látunk bele a lelked legmélyére, de Isten igen. És Isten érti azt, hogy neked most itt ki kell silavizálni, és hogy pontosan tudja, hogy mi van. És hogyha Isten tudja, akkor nekünk nem kell ezt erőszakosan számon kérni. Ebből a kis hagyományból vagy hozzáállásból indul el.
De ez nagyon érdekes, mert ezen az alapon viszont hogyan teszel különbséget? Tehát hogyha valójában ez azt jelenti, hogy nem... Tehát arra... Tehát, bocsánat, csak most megismerkedem ezekkel a gondolatokkal, de hogy ebben az értelme, akkor mi lesz a különbség egy gyilkos meg egy meleg között, mert mint a gyilkosról arra is ugyanúgy igaz lesz az, hogy Isten már látta, mielőtt még megfogant volna. És
hát ez a kérdés, mert hogy ugye önmagában csak a homoszexualitás kérdésénél maradunk, annál is az kerül elő, hogy semmi baj, ez bűn, ez nyilvánvalóan bűn, mondja az egyik oldal, de a bűnből van szabadulás. Ezért foglalkozunk gyilkosokkal, alkoholistákkal és meleg testvéreinkkel is. Tehát, hogy itt az válik el szerintem jobban, vagy kerül egymással szembe, hogy miként tekintünk rá. Hogyha úgy tekintünk rá, hogy ez nem bűn, mert hogy mondjuk ismerjük azokat az elemzéseket, akkor ugye lehet látni, hogy az adott társadalmi kontextusban értelmezett párkapcsolati modell jelent meg, és ilyen értelemben, vagy szerepel bűnként, meg halálnak halálával lakoljon, ugye mindenki, aki nem tudom, férfiként férfival hál, hogy ezeknek megvan a maga irodalma, amiben ugye fel lehet vetni azokat a kérdéseket, hogy ezek a reprodukció szükségessége miatt voltak egy archaikus társadalomban, avagy mennyiben függ össze ez a nagyon súlyos kitétel az erőszakossággal, tehát hogy ez nem csak a férfi-férfival, hanem mindenfajta erőszakos szexuális közösülésre vonatkozik-e, hogy ugyanilyen szigorúan vesszük-e ugyanebben a törvénykönyvben szereplő, aki kétféle anyagból szőtt ruhát volt halálalakot, stb. Tehát, hogy ezzel felvethető egy csomó csomag, de nem vethető igazán föl, mert hogy azért itt még mindig masszívabb ez a tény, vagy ez a nézet, hogy ez bűn, de semmi baj, mert a bűnből van szabadulás, és nehezebb helyzetben vannak, azt gondolom, akik azt gondolják, amit Szabi is mondott, én szerintem nálunk nem biztos, hogy ebből a teológiai alapállásból következik ez a gondolat, hanem pusztán abból, hogy nem ítéljük meg, mert nem mi vagyunk azok, akik, és hogy mi is ugyanolyan bűnösök vagyunk, mint bárki más, és örüljünk neki, hogy ezt ugye nem dörgölik minden alkalommal az orrunk alá, amikor templomba megyünk. De hogy itt inkább pont ez a kérdés, vagy ezen a kérdésen csúszik el a dolog, hogy bűnnek tekintjük-e a homoszexualitást, vagy nem. Mert a bűn, akkor nekünk ugye meg kell.
Meg a bűnösség kapcsán is egy nehéz az, hogy a most már tényleg egy jó ideje zajlik egy ilyen a bűnnel kapcsán, hogy a bűnfogalom az, ami van. Tehát, hogy azt most hogyan kéne átgondolunk, hogy akkor az most a bűn az egy állapot, ami az Istentől való elszakítottságot jelenti, mert hogy az ember elszakad az Istennel való aktív élő kapcsolattól. Ebből következik az, hogy mivel az Istennel van egy ilyen nagyon-nagyon erős kapcsolati krízis, ezért nekünk minden más kapcsolati szinten krízisünk van. Ez lehet emberi kapcsolatokkal, de ugyanúgy lehet a környezet kapcsán is, tehát hogy mi ez, és hogy ezekből fakadnak, úgymond a bűnös cselekedetek. Ezért. És akkor ugye ezért fontos az, hogy mi az, amit bűnnek mondunk, és mi az, amit nem. Vagy ezért érdekes, mert hogy meg ugye hogyan rangsorolunk ezek között. Tehát, hogy mi az, ami súlyosabb mértékben bántja ezeket a kapcsolatokat, vagy mi az, ami nem. És akkor ugye itt felvetődik az a kérdés, hogy mondjuk mi van, hogyha van egy-két, nem tudom, meleg lánypár, akik már 20 éve monogám kapcsolatban élnek, minden szabályt, vagy társadalmi szabályt úgymond betartanak, tehát nem fogják meg egymás kezét, meg nem tudom, csak egy, most csak mondok ilyen képeket, hogy és tényleg egy ilyen ideális életet élnek le úgymond, ami egy ilyen kapcsolat, egy keresztény kapcsolat férfinővel a legnagyobb álom lenne, itt meg akkor a legnagyobb bűn. És hogy ugyanígy, és akkor ez nagyon-nagyon erősen van tematizálva, és nekem ez a nagyon-nagyon nehéz feldolgozni, vagy gondolkodni ezen, hogy ez nagyon erősen van tematizálva, hogy ez aztán a rosszak rossza, miközben egy ilyen borzasztó nagy akár házasság, vagy nem bármilyen szerelmi kapcsolati krízisben él az egész
miközben
világ.
Miközben ugye az elmúlt héten 2-3 ilyen brutális családgyilkosságról hallottunk, ami meg se legyintette, nem tudom, a közjelzi közvélekedés ennek a szele, de hogyha tényleg bárkiben egy mondatot nyilatkozik egyházi média felületen erről a kérdésről, de még akár tényleg a női szerepek kérdéséről is, akkor egyből hozza magával ezt az egész csomagot. Viszont, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy milyen túlkapások vannak, akár erről az oldalról nézve, vagy mi róható fel azoknak, akik a homoszexualitást rosszak-rosszának kiáltják ki. De itt van sokszor látjuk azokat az ilyen nagyon megosztó ügyeket, ezt is nagyon felszokták kapni a különböző hírportálok, hogy váltogathatóan nem identitás, hogy a transzmosdókkal mi a helyzet Amerikában, hogy az amerikai egyetemi hallgatók nem tudom hány új névmást akarnak bevezetni, vagy a már említett egyes szülőket teszülő megnevezés bevezetése. És ugye erre szokott lenni az egyik válasz az, hogy amit érintettünk, hogy jó, kész, vége, tehát menjünk vissza a jó biztonságos kis nemi szerepeinkbe, és meg se piszkáljuk sehonnan. És erre meg ugye a másik válasz szokott lenni, hogy akkor jó, de hát ezek annyira messze vannak, hogy magyar helyzetre magyar választ adjunk, és ne foglalkozunk transzokkal meg egyesztől kettesztővel, hanem azzal foglalkozunk, hogy na, és akkor a kérdésem az, hogy mit gondoltok erről, vagy ezek tényleg túlkapások-e, tényleg nem kell-e itthon róla beszélni, vagy hogy tényleg aggályos a helyzet.
Hát én azzal egyetértek, hogy azért, tehát hogy itthon ez nincsen. Egyébként, tehát hogy nyilván ez is egy nagyon csalókakép, hogy Amerikában, vagy Kanadában, vagy az Egyesült Királyságban mennyire van. Tehát hogy nyilván ezeknek az ügyeknek a nagy többsége ilyen kiemelten liberális egyetemi kampuszokon játszódik le, és egyáltalán nem érint senkit az egyetemi kampuszokon kívül. Tehát, hogy az, hogy ezek az ügyek eljutnak egészen Magyarországig, tehát, hogy ez, tehát lássuk mögötte azt a tartalomgyártó masinériát, amelyik fantáziát gyárt abban, hogy Zimbabvéig vigyen el egy teljesen periférikus történetet, nem tudom, melyik liberális egyetemi kampuszról, az Egyesült Államokból, vagy Angliából, tehát, hogy tehát ebben az értelemben ez tényleg, tehát van egy ilyen kis ijeszgetős jelleg az egész történetnek, de szerintem amit viszont ilyen egyel távolabb lépve szerintem érdemes látni ebből az egész gender identity, LMBT, nem tudom, tehát hogy most kivontam belőle a saját témámat, tehát hogyha kivonjuk belőle a társadalmi nemet, akkor látunk valami olyasmit, amit egyébként már a Szabolcs is említett, hogy az intimitás, a szexualitás, a párkapcsolatoknak a nemiséghez való viszony így tágabban, és a nemi önkifejezés tetszert szerintem itt egy nagyon sajátos státusra, tehát hogy valahogy ezek, tehát mindez, az életünknek ezek a területei, mint hogyha alá lennének rendelve egy ilyen, nem tudom, kicsit fogyasztói szemléletű, ilyen önkifejező tripnek. Nem tudom ezt pontosabban megfogalmazni, de hogy mint hogyha egyre inkább tényleg olyan módon beszélnénk a saját a szexussal kapcsolatos mindennemű dolgainkról, mint hogyha annak az lenne, mint hogyha nem tudom, engem egy kicsit arra emlékez, bocsánat, ez egy nagyon profán hasonlat lesz, de ezek a mindenféle új ilyen a férfi meg nőn kívül eső gender kategóriák egy kicsit számomra olyanok, mint amilyen szubkultúrák voltak, még amikor gimis voltam, vagy a pánkok, meg a skinheadek, meg a nem tudom, meg a deszkások, meg a... Tehát, hogy valójában ezek ilyen furcsa szubkultúrákba tagozódnak be, ahol javarészt fiatalok vannak, akik nagyon örülnek, hogy találnak maguknak egy olyan identitás kategóriát, amiben jól érzik magukat, és ez az egész így tök oké, de mondjuk azt érdemes feltenni azt a kérdést, hogy mondjuk nekem a zenei választás az egy kicsit ártalmatlanabb terepének tűnik az önkifejezésnek egy fiatal számára, mint az, hogy ki vagyok, és kihez vonzódom, és kivel fekszem le. Tehát, hogy ebben az egészben látható valami furcsa szemléletváltás, ami szerintem alapvetően az intim szféránkkal van, meg a romantikus kapcsolatainkkal, meg a szexualitásunkkal van összefüggésben, és szerintem erre érdemes odafigyelni, hogy ezek aztán így hogyan politizálódnak, hogy milyen új kategóriák jelennek meg. Tehát, hogy ez valami olyasmi, amiről úgy gondolom, hogy ennek egy hívő ember számára is fontosnak kéne lennie, meg úgy egyáltalán mindannyiunk számára fontosnak kéne lennie, hogy ez ügyben mi történik a világban. Lehet, hogy szerintetek ez illegitim módon tágítja ezt a témát, de hogy szerintem számomra inkább így ágyazódik ez be egy olyan nagyobb tendenciába, amiről szerintem kéne beszélgetni.
És pont azért lenne jó szétszerezni, hogy látni azt, hogy mik azok, amikben egyébként egyházként, lelkivezetőként megszólalhatunk személyes krízisekben, és mi az, ami meg mondjuk adott esetben az igazságszolgáltatás, vagy egy törvénykezés feladata, hogy mondjuk egyenlőjoggal élhessenek a polgártársaink. Meg ez még ahhoz is kapcsolódik szerintem, amit a terekről mondtál, Szabi, mert nekem meggyőződésem, hogy tényleg ha valahol, akkor pont egy ilyen egyházi templomi spirituális közegben nem kellene, lehetne bárkinek bármilyen csomaggal megérkeznie, és talán pont az egyetem meg nem kellene, hogy az a tér legyen, ahol arra kellene tekintettel lenni a tananyagnak vagy tanároknak, hogy ki milyen, hogyan identifikálja saját magát. Tehát, hogy de amíg egy egyház nem tudja betölteni azt a funkcióját, hogy spirituálisan biztonságos teret tudjon biztosítani embereknek, akik ilyen vagy olyan, amolyan kérdésekkel, problémákkal, szubkultúrákkal, identitással jönnek, mert még odáig sem jutottunk el, hogy egyáltalán a női szerepekről, vagy általánosabb szerepkonfliktusokról beszéljünk, vagy nincs egy, nem tudom, 21. századi keresztény szexuáletikánk.
Igen, ezt akartam egyébként mondani, hogy én azt érzem...
Addig nehéz... ezek az igények át fognak máshová
Igen.
tolódni, és olyan területeken jelennek meg igényként, ahol meg nem biztos, hogy tudnak vele mit kezdeni.
Én azt is érzem, hogy ebben az egész témakörben ilyen különböző területek vannak. Nem olyan területek, amiről az elején beszéltem, hanem mondjuk van ennek egy elméleti része, tudományos része, ami van egy tudományos diskurzus jelenleg, ami időként vagy publikusabb, vagy nem annyira, vagy időként észreveszik, vagy nem veszik észre. Van egy ilyen szalagcímes oldala, tehát hogy erősen befolyásolja az, hogy mit írnak az újságok, mit mond a tévé, hogy jelenik meg a médiában ez az egész témahalmaz. És van egy gyakorlati része az életnek, ami meg valahogy sokszor azt tapasztaltam, hogy egészen más, mint ez az előző két tér, és hogy ezek így nincsenek összefüggésben egymással, ez nehézség. És azt érzem, hogy az egyház az így belelép az egyik ilyen valamibe. Általában a szalagcímes volt, vagy általában ez az ilyen, és ezért beleáll a meleg házasság kérdésébe, meg ez lesz a lényeg, mikor szerintem egyáltalán nem ezeket kéne mondani, vagy nem ezekkel kéne foglalkozni, vagy nem először kéne ezekkel foglalkozni, hanem például most, ha már említetted a szexualitikát, szerintem nagyon le vagyunk maradva, hogy most a 21. században a házassággal, meg a szerelmi kapcsolatokkal, az intimitással, azt valahogy valamit az egyháznak kezdenie kell, és valami, nem mondom, hogy újat, de mondanunk kell valamit. Hogy egyszerűen mi, mint keresztény egyház, nekünk egyszerűen beszélnünk kell arról, különösen a fiatalok körében, hogy ha-hó, el fog jönni az a pillanat, mikor te találkozni fogsz egy emberrel, aki előtt fizikailag teljesen mesztelenné fogsz válni, és ezzel minden egyes titkodat feldobod előtte, és hogy ez egy nagy dolog. Az emberi kapcsolatnak egy olyan szinte, ami egy ilyen csúcsa, vagy az emberi kitárulkozásnak egy olyan maximuma, amivel az egyházak így ezeknek a szalagcímes részével válaszolnak. Tehát, hogy...
De hogy ez a baj, hogy nem mondunk semmit a szexualitásról a fiataloknak, pároknak, arról viszont egyfolytában mondunk, ha kell, ha nem, hogy mi van a, nem tudom, homoszexuálisokkal, és arra meg még ne is beszéljünk, hogy mindez valójában ennek a mélyén egy olyan nézet áll, ugye, hogy akkor a fogamzásgátlás kérdéséről nem beszéltünk, és a többi, és a többi, de hogy, és akkor még arról nem beszéltünk visszalépve egyel, hogy még nem tudom, úrvacsorát sem vehetünk katolikus templomban, hogy akarunk egyáltalán dülőre jutni a homoszexualitás kérdésében.
Hát igen, és ugye ebben az egészben tényleg az a nagyon, nagyon nehéz, hogy például, tehát hogy az így a feminista oldalról abszolút tudható, hogy lenne egy csomó közös ügyünk az egyházakkal. Tehát, tehát nem tudom, az, ami fiatalkori szexualitás, pornó fronton történik, az egy feminista számára pont ugyanannyira elkeserítő és aggasztó, mint amennyire azt gondolom, hogy bármilyen jó érzésű hívő számára. De hát általában ez itt meg el is akad, mert hogy mi akkor így megpróbálnánk minél őszintébben kommunikálni, és hogy, nem, és hogy ez nyilvánvalóan a mostani állapotban nem kivitelezhető.
Jó, hát akkor köszönjük szépen, hogy vagy itt voltatok, beszélgettünk, és a hallgatóknak is, hogy velünk voltak. Ez volt a Keresztény Kultúra blog második podcast adása. Hozzátok meg velünk a gondolataitokat, vagy a témajavaslataitokat, akármiről hallgatnátok, beszélgetnétek szívesen. Ezt megtehetitek a Facebook oldalunkon, vagy a kereszténykultúrablog@gmail.com címen. És hogyha támogatni szeretnétek esetleg a bármifajta állami, egyházi és civil szervezettől függetlenül működő munkánkat, akkor keresétek fel közösségi adománygyűjtő oldalunkat a patreon.com/kerkultblog címen.
Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönjük.
Köszönöm a meghívást. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!